A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit, szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 270. adását hallják február 29-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai Köztünk maradban egy kicsit már a nőnapra készülünk, de nem annyira ünnepléssel, hanem azzal, hogy foglalkozunk egy kicsit a családon belüli bántalmazással, illetve a kapcsolati erőszakkal. Mert hogy idén az ünnepség mellett helye van annak is, hogy felhívjuk a figyelmet mind a kettőre, ami miatt minden héten meghalma egy nő Magyarországon, és velük együtt sajnos egyre több gyermek. Körbenéztünk hát Érdenit, hogyan működik a rendszer, milyen segítséghez és mikor szoktak fordulni a bántalmazottak, vagy jobb kifejezéssel élve a túlélők. És végül beszélgetünk egy túlélővel, akit a gyerekkorától fosztottak meg saját szülei. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről. Szeretettel.
Trust him. He's only here for one thing, but a little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah, I said if you kiss me, I might let it happen.
Turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot.
Time. He comes alive at midnight.
He comes alive all every night.
My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but.
Trust him.
He's only here for one thing, but.
Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja.
Gecse Simon Orsolya a stúdió vendége, a Szociális Gondozó Központ intézmény vezető helyettese, illetve szakmai vezetője, aki szupervízor is, illetve szociális munkás. És itt a nők bántalmazásáról beszélgetünk, ugye, illetve a családon belüli erőszakról. Mikor szoktak hozzátok fordulni, illetve egyáltalán hogyan jelentkeznek nálatok az esetek, és milyen nagy számban?
Az ellátórendszerünkben alapvetően a családok átmeneti otthona a családon belüli helyzetekkel foglalkozó kollégáknál, a gyermekjóléti központban, a családsegítő szolgálatnál jelentkeznek túlnyomó részt azok, akik valamilyen családon vagy kapcsolaton belüli bántalmazást elszenvednek, illetve másik részük az, akik a gyermekek kapcsán, a gyermekek sérülése okán jutnak el az ellátórendszerünkhöz. Ez nem jelenti persze azt, hogy más helyeken, mondjuk a házi segítségnyújtásban ne jelenne meg a családon belüli erőszak tünete, vagy jelensége, vagy ügyfelei, de mégiscsak túlnyomó részt a gyermekkerületi központ és a családsegítő szolgálat az, ahol leginkább találkozunk a bántalmazást elszenvedő gyerekekkel, felnőttekkel, szömében nőkkel, mert mindig ugye az a kérdés, hogy na de miért nem beszélünk arról, hogy amikor a nők bántalmaznak férfiakat, és hát azért nem beszélünk erről, mert zömében a családon belül erőszak 95%-ában férfi bántalmaz nőt, az 5%-ban pedig a homoszexuális kapcsolatban történő bántalmazás jelenik meg, és valóban az a néhány eset, amit természetesen nyilván nem elhanyagolható, ahol a nők élnek valamilyen bántalmazással a férfiakkal szemben. Tehát, hogy mégiscsak úgy tűnik, hogy ez egy nőkkel szembeni, alapvető emberi jogaikat sértő történet, amikor a 95%-nyi férfiak által bántalmazott nőkről beszélünk.
És ők maguktól szoktak hozzátok fordulni, vagy rendőrség útján kerülnek már hozzátok a ti látókörötökbe?
Nagyon érdekes a kép, amikor ezt nézem. Azt látom, hogy zömében olyan esetekben szerzünk tudomást a nők elleni erőszakról, amikor valamilyen hatóságoktól, vagy ellátórendszeri szegmenstől, óvodától, iskolától érkezik jelzés a gyermek veszélyeztetett helyzete miatt, vagy a gyermek bántalmazása miatt. Az esetek többségében fény derül arra, hogy ott a nő is egy bántalmazotti szerepben van. Emellett persze megjelenik az a helyzet is, amikor a nő magától kér segítséget a kollégáimtól. Ugyanakkor a kollégáim azokra a jelzéseikre is reagálnak, amikor csak a gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy egy gyermektelen kapcsolatban bántalmazotti helyzetben van valamilyen nő.
És akkor ilyenkor mit tudtok csinálni? Tehát milyenkor az eljárás?
Ez mindig az adott helyzettől függ. Ugye ez a legnehezebb kérdés, és erre szoktam azt mondani, hogy ugye vannak nagyon jól körülírt protokollok, hogy mikor mit kell tenni. Az esetek többségében mégiscsak azt kell tenni, hogy a szakmai tudás mentén feltárva az adott élethelyzetet, attól függően, hogy érintett egy gyermek, vagy nem érintett gyermek, attól függően mi a szükséglete az adott bántalmazást elszenvedőnek, és ez határozza meg az összes többi lépést. Egy picit ilyenkor mindig óvatos vagyok, mert azt mondom, hogy családsegítő szolgálat, meg gyermekjóléti központ, meg családok átmeneti otthona, és az a képzet keletkezhet bennünk, hogy itt egy ilyen nagyon jól felkészült szakmai gárda van, és ez valóban így is van. De sok esetben a jogalkotó beenged olyan végzettségeket is ezekbe a munkakörökbe, amelyek egészen más kompetenciákkal és képesítésekkel rendelkeznek, és másként tudnak hozzányúlni ezekhez a helyzetekhez. Alapvetően én a komplex pszichoszociális segítségnyújtást preferálom, és ebben a körben a szociális munkásoké lehet egy kitüntetett szerep. Igaz ugyan, hogy egyre kevesebb szociális munkás van, és a jogalkotónak határozott felelőssége az, hogy más szakmákat is beenged ezekbe a munkakörökbe, akik nagyon jó és lelkes szakemberek, vagy tudnak azok lenni, és tudnak azzá válni, mégis más ismeretanyaggal, más lexikális tudással rendelkeznek, mint azok, akik éveken keresztül a komplex a pszichoszociális segítségnyújtást gyakorolják, tanulják és nyújtják.
Szerinted miért van az, hogy tényleg, hogy az eseteknek csak egy nagyon-nagyon kicsi százaléka derül ki?
Bántalmazásnak van egy furcsa ciklusa, egy furcsa dinamikája. Ebben a ciklusban háromféle szakasz követi egymást, és mint egy kör, úgy forog körbe-körbe, és az esetek többségében egy jól leírható törvényszerű folyamatban ezek a ciklusok rövidebbé válnak, és a bántalmazás fázisa pedig erőteljesebbé. Nem egy kuriózum, hogyha azt mondom, hogy ma minden ötödik nő Magyarországon bántalmazó kapcsolatban él. Ez egy szomorú statisztika, ami szerint ma 500 000 bántalmazott nő él közöttünk. Mégis azt gondolom, hogy ez is a jéghegy csúcsa. Mert egy bántalmazó kapcsolatba végtelenül könnyű belecsúszni, még egy nagyon erőteljes nőnek is végtelenül könnyű ebbe belecsúszni. Az első fázisban, ahogy szoktam mondani, hogyha minden egy pofonnal kezdődne, akkor rögtön észrevennénk, hogy miről van szó, de ez nem így kezdődik. Nagyon sokszor, amikor az első pofon elcsattan, vagy az első ökölcsapás megérkezik, addigra már egy olyan mértékben izolált, vagy pszichés, vagy gazdasági, vagy mindkét függésben levő nőről beszélünk, amikor már szinte lehetetlen, vagy nagyon nehéz megtörni ezt a ciklust. Annak is, aki nem feltétlenül egy ilyen nagyon izolált helyzetbe kerül, mert az is az egyik módszere a bántalmazás kialakulásának, hogy szépen lassan izolálódik az, aki végül áldozata lesz a bántalmazásnak, és amikor a verés maga megtörténik, akkor ez a kilépés az esetek legritkább módján tud megtörténni. Fordulhat segítségért, mindig vannak deklarált segítségnyújtási formák. Egyébként a mi intézményeink is alapvetően arra hivatottak, hogy ilyen helyzetekben segítséget nyújtsanak. Mégis az a belső állapot, ami kialakul eddig a helyzetig, azt jelzik, hogy ez a leépült önértékelés, ez az önbizalom egyre kisebb mértékben engedi meg magának az áldozatnak belül. Tehát ugye mindig az a kérdés, hogy persze megteheti, hogy segítséget kér, de belső lehetősége van-e arra, hogy valójában segítséget kérjen? Mert hiába mehetek be a rendőrségre, hogyha nem tudom én belül megtenni azokat a lépéseket, mert nem hiszek abban, hogy fogadni fognak, nem hiszek abban, hogy elhiszik, amit mondok, és nem hiszek abban, hogy valóban segítenek. És hogyha az az eshetőség fennáll, hogy mondjuk egy, mert a kollégáim is mindig bíztatják az áldozatokat, a túlélőket, szeretem a túlélő kifejezést használni, mert az áldozat egy nagyon ragasztó és nehéz mentális állapotot jelöl, a túlélő egy egészen más energetikai háttérre rendelkező kifejezés is önmagában, hogy tegyék meg a feljelentésüket, juttassák el a rendőrséghez is ezt a hírt, és rendszerint mégis eljutunk odáig, hogy az áldozatnak nincs más módja, mint hazamenni, nincs más módja, mint együtt élni újra az ő bántalmazójával, és nincs más módja, mint visszavonni az ő feljelentését ahhoz, hogy ő tovább tudjon élni. Hát ezek azok a nagyon nehéz helyzetek, amik megakadályozzák és ellehetetlenítik azt a lehetőséget, hogy segítséget kérjen az, akit bántalmaznak.
Hogyha mondjuk valaki amellett dönt, hogy ő mégiscsak megpróbál talpra állni és hátrahagyni mindent, mert mondjuk a gyereket is már bántja a puci, és az talán így adhat egyfajta lökést vagy lelki erőt, hogy olyankor meg magának a bántalmazottnak kell menekülnie, tehát hogy gyakorlatilag most a rendszer úgy néz ki, hogy akkor őt visszük el az ország túlsó végébe, hogy bántalmazó ne találja meg őket, mert bántalmazó nem biztos, hogy börtönbe kerül.
A gyermeket mindenképpen bántja a bántalmazó akkor is, hogyha a gyermek nem tanulja a bántalmazásnak, hogyha a gyermek nem szenved el ütéseket, akkor is bántalmazott állapotban van a gyermek akkor, hogyha az ő anyját bántalmazzák, mert az anyja eleve rendelkezik azokkal a feszültségekkel, amit a bántalmazotti lét benne generál, és ez a gyermekre akkor is hatással van, mondom még egyszer, hogyha nem tanulja, vagy őt magát nem bántalmazza a bántalmazó. És az is egy másik kérdés, amikor a gyermek érintett ebben a helyzetben, mert a gyermek, mint védekezésre képtelen és életkoránál önmaga képviseletére is képtelen ügyfelünk egy másfajta védelem alá esik, mint maga felnőtt ember, aki döntésképesnek bizonyul. Bár azt gondolom, hogy a bántalmazásnak van egy olyan foka, amikor valaki már nem döntésképes, ha áldozat, de ez egy szakmai finomság ebben a dologban. Abban az esetben egy felkészült rendszer van arra, hogy hogyan tudjuk őt kimenekíteni ebből a helyzetből. És valóban az, amit mondtál, az történik. Az áldozatot kimenekítjük ebből a helyzetből. Az Országos Kríziskezelési Információs Telefonszolgálat hivatott arra, hogy a védett otthonoknak a körében szállást találjon, számára, és hogyha szállást talált számára, akkor az otthonok és a szállásadóknak a segítségével egy kidolgozott szakmai protokoll alapján eljuttassa ezekbe a védett lehetőségekbe az áldozatokat, is, vagy gyermeküket, hát nyilván attól függően, hogy milyen helyzetben van. Az alatt az idő alatt, ameddig ők nincsenek jelen a bántalmazó életében, ott szaksegítséget kapnak, és ez végtelenül fontos, nagyon jók azok a kezdeményezések, amik arra irányulnak, hogy lakhatásban segítsék az áldozatokat. Azonban az áldozatok szakmai segítség nélkül az első időszakban különösen nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, és azt hiszem, hogy a mai magyar rendszer nem készült fel arra még, hogy a lakhatási szolgáltatás, a védelem és a terápiás munka úgy egybefonódjon, hogy az hosszú távon tudja egy zártabb, konkrétabb támogatás nélkül az áldozatokat, tehát segíteni abban, hogy kikerüljenek ebben a helyzetben.
Egy kicsit nézzük meg a bántalmazót is. Lehet, hogy nem lehet ilyen elnagyolt általánosítást csinálni. Az szokott lenni ilyenkor általában az általános reakció, mondjuk kívülállótól, hogy jaj, hát nem is látszódott rajta, nem is néztem volna ki belőle, hogy van ilyen gyanús arcuk ezeknek a bántalmazóknak? Tehát, hogy kifele nem annyira mutatják azt, hogy ők mennyire agresszívek tudnak lenni?
Ezek a bántalmazások általában csak a négy fal közötti résznek szólnak. Általában a bántalmazók, amikor így az utcán összefutunk velük, egy végtelen megnyerő, végtelen szimpatikus emberek, nagyon elbűvölőek tudnak lenni. Valóban, ezek a bántalmazók az esetek többségében a külvilág számára egy nagyon megnyerő és bájos teremtések, és ezek a bántalmazások leginkább a négy fal között zajlanak.
A másik meg, hogy most ugye nagyon, hát vagy felgyorsultak az események rossz irányba, vagy pedig a média kapta jobban föl, nem tudom, hogy korábban is minden hétre jutott el. Egy-egy ilyen tragédia, amikor valóban halálba fulladt egy családon belüli erőszak, vagy kapcsolati erőszak, de hogy ugye most már gyakorlatilag minden héten hírt adnak erről a különböző médiumok. Szerinted miért történhet ez?
Hogy mi történt? Talán elkezdtünk érzékenyebbé válni ezekre a kérdésekre, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fordulat. Amikor elkezdjük majd a mindennapi szexizmusainkat is egy ennyire érzékeny szemüveggel nézni, amikor döntéshozókat leszünk képesek megnyerni a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelemben, akkor tudunk majd valódi lépéseket is tenni. Hiszen néhány évvel ezelőtt, ha csak emlékszünk, 2 évvel ezelőtt az egyik futótársunk bántalmazására, akkor is indult egy kezdeményezés, ami a városvezetőket célozta, amiben mi nők kértük azt, hogy ha mód van arra, akkor nagyobb fényforrásokat kibocsátó lámpákkal lássuk el a közterületeket. Akkor a városvezetések a legkevésbé sem mutattak érzékenységet ezekre a felhívásokra, most pedig ott tartunk, hogy városvezetők köréből számos polgármester, alpolgármesterek és döntéshozók csatlakoznak a nők elleni erőszak megszüntetés ezt a küzdelemhez. Én azt gondolom, hogy talán az érzékenységünk változott. Várom azt a pillanatot, amikor a mindennapi szexizmusainkban is ennyire érzékenyek leszünk.
Azt mondod, hogy akkor talán most van egy pozitív változás, ugyanakkor meg mint hogyha vagy a jogalkotás, vagy maga a gyakorlat, tehát az hogyan fordulhat elő? A bántalmazóknak több joga lenne, mint maguknak, a túlélőknek, vagy áldozatoknak, hogy még ők fordulnak kártérítését azért, mert hogy rossz hírnevét keltették.
Igen, vagy gondolhatunk arra a kedves orvosnak is az esetére, aki az előző partnerét, ha jól emlékszem, valamilyen maruhanyaggal öntötte le. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy és semmiképpen sem politikai diskurzusba szeretnék ebben bonyolódni, mindössze talán a szakember és a nő jogán gondolkodom. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a döntéshozók körében, és ez is az egyik mindennapi szexizmusunk köre, amikor a döntéshozók körében férfiak vannak, amíg a férfiak többsége a kapcsolati erőszakban a férfiak bántalmaznak nőt, tehát a férfi bántalmazók vannak nagyobb mértékben jelen, akkor, amikor a nők számára még mindig létezik az üvegplafon jelensége, addig valós változást nehezen fogunk a jogalkotás terén elérni. Hál' Istennek az országgyűlésben is vannak harcos nők, akik zászlajukra tűzik a nőknek a speciális védelmét. Talán ez lehet az egyik út ahhoz, hogy valódi lépések történjenek.
Ugye beszélgetünk arról, hogy milyen fontos lenne már gyerekkorban elkezdeni ezt az egész felvilágosítást, vagy érzékenyítést, de ezzel kapcsolatban már jársz is iskolákba.
Igen, ebben a tanévben a Gyermekjóléti Központ elindította ezt az ő speciális képzését, ami általános iskolákban szól a gyermekekhez, és alapvetően az erőszakot, a bántalmazást veszi górcső alá, pontosan ezt az erőszaknak a dinamikáját igyekszik számukra láttatni. A kolléganőmmel végezzük ezt a munkát. Ez is nagy öröm számomra, hogy az érdi iskolák erre nyitottak, és nem csak, hogy nyitottak, de kérik és igénylik ezt a Gyermekjóléti Központ által nyújtott programot. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek érezzék azt, hogy mi is az, amikor eltörik egymás ceruzáját, vagy kidobják egymás oltartóját, és hogy ez hogyan vezethet egy magasabb, erőteljesebb erőszakhoz. Mert amikor ezt a fajta jelenséget megértik, vagy egy picit megérzik az alatt a 2x45 perces foglalkozás alatt, amit a kolléganőmmel végzünk náluk, amit csinálunk velük, az is vezethet ahhoz, hogy kevésbé lesznek bántalmazók, vagy érzékenyebbek lesznek a bántalmazással szembeni fellépésre.
Az iménti percekben Gecse Simon Orsolyával, a Szociális Gondozóközpont intézményvezető helyettesével beszélgettünk a kapcsolati erőszakról és a családon belüli bántalmazásról. Maradjanak köztünk, mert a zene után a stúdió vendége lesz egy igazi túlélő.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Családon belüli bántalmazásról beszélgetünk, és ugye ilyenkor feljönnek a statisztikák, hogy minden héten meghal egy nő emiatt, és hogy minden ötödik nőt érinti ez. De most itt van velünk Pintér Marianna Manka, aki sajnos ez gyerekkorában testközelből átélte. Úgy tudom, hogy volt a fejedben olyasmi is, hogy öngyilkosság. Hogyan döntött végül is az élet mellett, illetve hogy aztán pedig, hogy ki álljál a nyilvánosság elé, és másoknak is segítsél pont talán a bátorság, vagy az erőmutatásoddal?
Úgy éltem túl, hát ugye még gyerekként, hogy kialakítottam magamban egy belső világot, és ugye oda menekültem.
Ez hogyan működött? Tehát, hogy amikor apukád mondjuk láttad rajta, hogy akkor most jön, és mindjárt verést kapsz, akkor gyorsan elképzeltél egy ilyen, tehát hogy lehet akkor gyorsan hirtelen valahova máshova abszolút képzelni magunkat?
Ez így már magától jön, tehát hogy ezt már elképzelni se kell, mert az automatikusan bemenekül az ember ilyenkor. Volt öngyilkossági kísérletem. Miért döntöttem az élet mellett? Szerintem az élet döntött mellettem. Az élet valamit akart tőlem, hogy életbe maradjak.
Okay. És aztán elkezdted írni a blogodat?
Hát az már 11 évvel ezelőtt írtam. Már felnőtt voltam, nyúcskán. Írtam egy blogot, csak így magamnak, tehát hogy akkor ismerkedtem még az internet világával. És nekem nem is volt célom vele, csak leírtam. Egyszer megnéztem, és láttam azt, hogy hova ezt nézik. Plusz kaptam üzenetet is azon keresztül. És meg lehetett nézni, milyen keresőszavakkal keresnek rá, vagy találnak rá a blogra. És akkor szembesültem azzal, hogy itt iszonyatos problémák vannak. Eleinte név nélkül kezdtem el így beszélni róla, míg a blogom is név. Már akkor iszonyú sok visszajelzést kaptam. 2014-ben vállaltam először önmagamat. Azóta meg szálltam, hogy óriási szükség van erre. Beszéljünk erről, foglalkozunk a témával.
Neked mi az, ami a leginkább fáj? Tehát az, hogy a saját apád volt az, aki bántott téged, az, hogy a környezeted nem tett semmit sem, mert hogyha jól tudom, akkor azért tudható volt, vagy látható jelei voltak annak, hogy mi történik otthon a négy fal között. Az, hogy az anyukád ezek szerint nem tett semmit.
Engem az anyám is bántalmazott. Igazándiból az fájt a legjobban, és akkor adtam fel az életet. Mindössze 9 éves voltam, amikor tudatosult bennem az, hogy nincs reményem. Tehát, hogy nincs esélyem semmire, se arra, hogy segítsenek, se arra, hogy tegyek ellene, nem is volt rá lehetőségem. Tehát, hogy nincs esélyem a normális életre, és így akkor így abszolút feladtam.
De emlékszel erre a konkrét időpontra, vagy erre a szakaszra?
Az apám rettenetesen összevert. De most azt képzeld el, hogy 9 évesen ott feküdtem a földön, tulajdonképpen szinte vérbe fagyva. És ugye nem jött oda senki segíteni, mert ilyenkor, mikor az apám megvert, ő iszonyú brutálisan tudott. Tehát egy 120 kilós ember egy kis testet, és taposott, és földhöz, vagy falhoz, tehát így rugdosott minden.
És az anyukád közben mit csinált?
Átmentek másik szobába. És ott feküdtem, és azt mondtam, hogy tehát, hogy így most így átadom magam. Tehát nem érdekel semmi. Ugye nekem voltak nevelőszüleim másfél évig. Én akkoriban gondoltam azt, hogy ők lehetnek az igazi szüleim, mert ők ugye azért valamennyire szerettek engem. Akkoriban, 9 évesen, itt totál összekuszálódott bennem ez az egész. Én azt hittem, hogy ők az igazi szüleim, és hogy beadtak ezeknek az embereknek, és hogy teljes téboly volt az agyamba. És akkor azt mondtam, hogy itt ezt így feladom. És akkor jelképesen eltemettem a szüleimet. És azt mondtam, hogy nincs, tehát ők nem a szüleim, akikkel élek.
Ugye itt, hogyha jól tudom, akkor a gyámhatóság is össze-vissza kavart, tehát hogy ahogy te is mondtad, hogy voltak nevelőszüleid, miért kellett aztán tőlük visszamenni a valóságos pokolba, tehát hogy miért szakítottak el tőlük téged?
Az apám hivatásos katona volt, és hogy nem lehetett zűrös a családi háttere, mert hogy ugye akkor elveszette volna az állását, szolgálati lakásban laktak, nem is egyeztek bele az örökbefogadásba, mert mint hogy örökbe adjon a, úgyhogy, hogy megmaradjon a szolgálati lakás, meg a munka, így visszaadtak nekik.
Nevelőszüleidet aztán láttad még, vagy soha többe?
De, láttam őket.
És ők már nem próbáltak így kimenteni onnan téged?
A nevelőanyám próbálkozott. Amikor kisiskolás voltam, akkor küldött egy riportátnak egy újságírót az iskolába. Igazándiból nem tudom, hogy mi volt a célja vele, mert ő ugye próbálkozott a gyámügynek jelezni, tehát nekem van egy papírom, amiben látom, hogy a nevelőanyám jelzett a gyámügy felé, de őt ezt elutasította a gyámügy. És én tökre reménykedtem akkor, mikor ugye ez az újságíró meg a riporter megjelent a suliba, mert hogy ugye a suliba mindig megnézték rajtam a verési nyomokat, és akkor egyszer csak így eltűntek. És többet nem tudtam hívni a nevelőanyámat, akkor még élt a nevelőapám, a nevelőapámat sem tudtam már hívni, és így tudod, ez amikor kutya előtt elhúzod a szalonnát, és akkor előtte megeszed.
Aztán végül is sikerült lelépned otthonról, de
nem,
akkor már...
Kiraktak
ők.
Igen, hajléktalan voltam.
Hány évesen volt?
18.
És akkor mit kezdtél magaddal?
Egy darabig a keresztüleimnél laktam, és akkor utána
ugye szokták azt mondani, hogy egy gyereknek az első 3 év, aztán nem tudom hány év a legfontosabb, minden esetre az a legfontosabb, hogy a szülőktől megkapja ezt az ős bizalmat, stb. Neked most van gyereked. Rajta egy kicsit tudod kompenzálni azt a fajta szeretet hiányt, amit otthon nem kaptál meg?
Nem hiszem, hogy a gyerekem, várja, hogy mondjam ezt.
Tehát, hogy erre való egy gyerek.
Így van. Uh-huh. Tehát, hogy nem a gyerekemtől kell kicsikarni a szeretet hiányom pótlását. A gyerekemet imádom, azért, mert a gyerekem is nem tudom. Tehát, hogy nagyon szeretem. Ne azért szeressen a gyerekem, hogy az én szeretett tankomat feltöltse.
De ilyenkor anyaként nem szoktál arra gondolni, hogy, és érzed azt, amit érzel a gyereked iránt, hogy imádod, hogy mégis veled ezt, hogy tehették meg a szüleit.
De nagyon sokszor gondoltam, voltak ilyen időszakok, ugye, amikor megszületett, egy gyönyörű baba volt, már mosolygott, tehát nagyon, akkor így ránéztem, és hogy úristen, hogy tud egy anya, egy csöbb, Jézus, én nem is tudom elképzelni, hogy hogy tudnak ártani egy abszolút ártatlan kis lénynek.
Apád ilyenkor különben ivott? Vagy mi hozta ki belőle
ezt? Hát hol ivott, hol nem.
És anyukádat is verte, meg a tesóidat is,
nem.
Vagy csak téged?
Nem, igen.
És a testvéreid? Ők nem csináltak, tehát jó, lehet, hogy kicsik voltak még akkor, de ők se csináltak semmit se. Tehát rájuk se lehetett semmit.
Ők is bántottak. Ők ebben nőttek föl. Tehát, hogy úgymond nem hibáztatom őket. Hogy gyerekek voltak.
Tehát Manka volt a verő, baba. Hát. És most még tartod velük a kapcsolatot?
Nem, most már 2 éve nem.
Apádra hogyan gondolsz vissza, vagy inkább nem gondolsz el?
Tehát nagyon egy ilyen furcsa teremény vagyok, vagy nem tudom. A leggonoszabb emberben is próbálom meglátni a jót, tehát hogy biztos, hogy mindenkiben van valami jó. Én az apámnak segítettem, amikor olyan állapotban volt, de én tudom az apámról azt, hogy ő például férfi létére gyönyörűen írt, és gyönyörű verseket írt. Én ezt is megláttam benne. Tehát, hogy amikor segítettem, akkor nem az apámat láttam benne, hanem az embert, aki segítségre szorul.
Hogyan segítettél neki?
Ő már hajléktalan lett, mikor 16 éves voltam. Hát nem hajléktalan, hanem egy ilyen téli konyhában lakott. De hát borzalmas körülmények között, és akkor mondtam azt, hogy akkor jöjjön haza, vigyen el cuccait, takarót, ruhákat. Amikor tudtam, akkor kaját adtam neki.
És ő sosem kért tőled bocsánatot?
Akkor nem kért bocsánatot, hanem amikor volt ez az ominózus eset, hogy ugye hazahívtam, volt bennem para erősen, természetesen, de az az érdekes, hogy az a 120 kilós ember ott hirtelen összement fél centire, és amikor ment kifelé, akkor visszafordult és sírt, és azt mondta, hogy nem érti az, hogy nekem kéne őt a világon a legjobban gyűlölnöm, és én vagyok az egyetlen, aki segítek neki. Tehát ez felért egy bocsánatkéréssel, viszont engem nem érdekel a bocsánatkérésük. Tehát nem megyek vele semmire. Már egy rendszer szintű bocsánatkérésnek örülnék.
Az öngyilkosságodról egy kicsit beszélnél, hogy miért jutottál akkor arra a pontra?
Az első öngyilkosságom az 13 éves koromban volt. 13 éves koromra, ugye már az apám már nem csak fizikailag, hanem szexuálisan is bántalmazott, már nem csak nappal, hanem éjszaka is, és nekem tulajdonképpen tehát hogy az éjszaka jelentett az úgymond biztonságot, nem tudom, az én időmet, amikor ténylegesen tudtam a kis világomba bemenekülni, és ez is megszűnt. Abszolút minden téren ki voltam már zsákmányolva, és ezt így már nem bírtam elviselni.
És mit csináltál?
Gyógyszereket vettem be.
Megtaláltak?
Igen, az iskola WC-jében vettem. Pedig azt gondoltam, hogy ha órán kéreckedek ki, akkor ugye nem fognak rám találni, de nem így történt.
Otthon nem kaptál ezért verést? Nem hiszem.
Nem kaptam verést, mert hogy ugye kórházba kerültem, intenzív osztályon lógtak ki belőlem a csövek, meg mit tudom én. Anyám bejött, hogy nem tudok rendesen meghalni. Valami ilyesmi volt a szövege. Tehát, bocsánat, kértem, hogy ezt is elcsesztem.
De utána volt még próbálkozásod?
Igen, még egy volt 18 éves koromban. Akkor gyakorlaton voltam a kórházban. És a pincébe volt az öltöző, és akkor elementem, és ott vettem be gyógyszereket. Hát ott is megtaláltak. És akkor ugye, hát átvittek másik kórházba, és akkor onnantól, tehát hogy onnan már nem mehettem haza. Bejött a bátyám. Ja, mert hogy én írtam az anyámnak egy bocsánat kérő levelet.
Te kértél bocsánat?
Így van. Igen.
Miért?
Mert hogy mit tudom én, hogy élek, hogy problémát okoztam ezzel, és hogy bejött a bátyám, és ott mindenki elővert. Igen, igen, és hogy közölte, hogy többet nem mehetek haza.
És akkor lettél halítva.
Igen, igen.
Hallottam veled más riportot is, meg olvastam, hogy tanár is tudta, tehát hogy tudtak erről, csak nem csinált soha senki semmit. Ezek szerint, hogy mit üzennél azoknak, akik sejtik, vagy látják, hogy valami nem stimmel valahol, nem a családtagok. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy ez a családon belüli erőszak azért is necces, mert hogy ez tényleg az esetek többségében sajnos a családon belül marad. De te például örültél volna neki, hogyha mondjuk egy tanárnőd azt mondja egyszer csak a gyámügynek, hogy őt nem érdekli, hogy a katona apukád is nem érdekli, hogy elveszítik a szolgálati lakást, de akkor innentől kezdve már nem verhet többet téged, PP. Tehát, hogy mit üzennél nekünk?
Hogy a bűnben ne örültem volna, úristen! Hogy tényleg, hogyha csak egy ember lett volna, aki mellém áll, aki azt mondja, hogy figyelj, beszélgessünk, vagy bármi, biztos, hogy most másképp alakultak volna a dolgok. Nagyon fontos lenne az, hogyha ha látjuk azt valakin, hogy bántalmazzák, akkor ne hagyjuk magára. Tehát, hogyha még nem is tudnánk mit tenni, mert mit tudom én, olyan a rendszer, a gyámhatóság, vagy bármi, akkor is félrevonni, és azt mondani, hogy figyelj, beszélgessünk, vagy bármi, csak hogy nem maradjon magára. Tehát, hogy már eleve ez az egész olyan szinten magányossá teszi az embert, hogy tele van titkokkal ilyenkor a gyerek, tehát, hogy iszonyatos terhet ró rá, hogy tényleg, hogy nagyon fontos, hogy nem maradjon magára. Akár tanár, akár szomszéd, akár a, mit tudom én, portás bácsi néni.
És a szülőknek mit üzennél, nem csak a saját szüleinek, hanem minden szülőnek, aki bántja a gyerekét?
A gyereket nem magunknak szüljük. A gyereket nem egy eszköznek szüljük. A gyerek egy ajándék. Tényleg. Azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb ajándék. Az, hogyha valaki bántalmazza a gyerekét, az nem a gyerekről szól, hanem magáról a bántalmazóról, az ő gyengességéről. Tehát, hogy nem a gyerekkel van probléma, hanem a szülővel, aki nem lát más eszközt arra, hogy megoldást találjon egy problémára a gyerekével kapcsolatban. A gyerek sokkal többet megért a szép szóból, mint az agresszióból. Én ezt a saját gyerekemről tudom, amikor valami galibaságot csinál, és odahúzom a széket mellé, és csak annyit mondok, akkor most beszélgess. És akkor, anya, ilyenkor kiabáljál, vagy valami, de ez borzalmas.
Ő különben tudja, hogy mi történt veled, de nyilván tudjád.
Persze, valamilyen szinten.
És nem szokott erről kérdezni, hogy anyám, hogy hogyan élted ezt te túl?
Nem. Ő egy kicsit elzárkózik ettől. Ő olyan, hogy nem akar ezekről tudomást venni, hogy az ő anyukájával ezek történtek. Biztos, hogy lesz egy pont, amikor majd beszélgetni kell erről. Természetesen bármikor nagyon szívesen beszélek vele. Egy ideig járt velem felvonulásokra, tüntetésekre. Biztos vagyok benne, hogy már videót is látott rólam. Nem akarom ráerőltetni ezt a beszélgetést, megvárom. Akkor megérik benne.
Szoktál-e még így ezekről a dolgokról álmodni, vagy emlékezni? Nyilván harcos lettél, ami nagyon helyes gyerek, jogi, meg talán jogi harcos is. De hogy túl lehet-e ezen lenni?
Nem. Ezen nem lehet túllépni. Ahogy mondtad, az első három év nagyon fontos, nekem ez nem volt meg az első három év. Nekem a születéskor engem a nővére szerettek. Hát én 4 hónapos korom még kórházban voltam. Tehát nem lehet. Én ebben nőttem, így szocializálódtam, amit én, tehát felneveltem magamat tulajdonképpen. Nem lehet ezen túllépni, hanem meg kell tanulni ezzel együtt élni. És én azáltal, hogy erről beszélek, már tudok beszélni úgy, hogy nem viselnek meg a dolgok. Ezzel úgymond értelmet idézőjelbe adok ennek az egésznek. Nem sírok már azon, amik történtek velem, az fáj, amiket nem kaptam meg. Tehát nem az fáj, ami történt, hanem amit nem kaptam meg.
Ugye már kértelek, hogy üzenj valamit úgy mond a szülőknek, akik ezt csinálják, a kívülállóknak, az áldozatoknak, akik, vagy a túlélőknek mit üzennél, akik mondjuk ezt esetleg most hallgatják, és monokli van a szemük körül, vagy ugyanilyen gyerekek, mint amilyen te voltál.
A legfontosabb, hogy nem a te hibád. Ez a legfontosabb. És az, hogy nem vagy egyedül. Ez a kettő legfontosabb dolog, amit el kell hinni. Ez klisének tűnik, de el kell hinni.
Az iménti percekben beszélgetést hallhattak egy túlélővel, Pintér Marianna Mankával. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 270. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620-431-3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen, ahol rádiók más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Szép hétvégét kíván az Éd FM 101,3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Éd FM szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.